Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki így üzen minékünk, kérjetek és adatik néktek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és kezdjük meg mai istentiszteleti alkalmunkat a 370. dicséret éneklésével. A 370. számú dicséretünket énekeljük, annak mind a három versét. A 370. dicséret első verse így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Így helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, gondviselő mennyei édesatyánk, szeretnénk ezen a mai estén mindenek előtt hálát adni te néked a te végére mehetetlen kegyelmedért, azért a végtelen türelemért, szeretetért, amellyel elhordozol minket. Köszönjük, Urunk, hogy megőriztél, megtartottál, és köszönjük, Urunk, hogy a te színed elé, a te jelenlétedbe kértél mindannyiunkat. Valljuk, Urunk, hogy ami véges és beszűkült emberi értelmünk igazság szerint fel sem tudja fogni, hogy mit jelent, hogy neked a végtelen, a világot egy szavával megteremtő Istennek, ami életünkkel terved van. De köszönjük, Urunk, hogy te tervet készítettél, és a te tervedben mi is egyen-egyenként benne vagyunk. Nyomorultan, bűnösen, kudarcok, kétségek között, Urunk, jöhetünk hozzád, amint vagyunk. Szeretnénk csendben megvallani, hogy ezen a mai estén is úgy jövünk, hogy a te kegyelmedet kérjük. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg kegyelmezni, köszönjük, hogy tart még a kegyelmi idő, és köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ennek a hétnek minden estéjén alkalmat készítesz az előtted való elcsendesedésre, imádságra. Köszönjük mindazt, amit eddig tanulhattunk tőled, rólad, és köszönjük, Urunk, hogy ma is szólni akarsz hozzánk. Arra kérünk, hogy használd fel a gyarló emberi beszédet, és szólíts meg minket. Egyedül te reád van szükségünk. Légy itt közöttünk, Úr Jézus Krisztus, és szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen az ima héten. Ennek az ima hétnek a témája egyedül a hit. Valamikor, mikor összeállítottuk ennek a programját, arra gondoltunk, hogy jó lenne így a esztendő elején a reformáció nagy felismeréseit, nagy szóláit így új hegyre szedni. Ezt tesztük most ezen a héten, ezért minden este valamilyen formában a hitről van szó. Szól a Fide, azaz egyedül a hit. Ezzel kapcsolatban olvasom fel Istennek igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a Róma beliekhez írott levél 10. fejezetéből olvasom az igét, a 11. verstől kezdve a 21. verssel bezárólag. A megnevezett helyen Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 10. fejezetéből a 11. és azt követő verseiből így szól hozzánk Istennek igéje. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között. Mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondja, Uram, kicsoda hit a mi beszédünknek. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De mondom, avagy nem hallották-e? Sőt, inkább az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. De mondom, avagy nem ismerte-e Izrael? Először Mózes mondja, én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltak azok, akik engem nem keresnek, nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Izraelről pedig ezt mondja, egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó néphez. Kedves testvérek, ezen az ima héten a hittel foglalkozunk, amint már említettem is. Ilyen témában hallunk igehirdetéseket, hogy a hit célja, a hit tartalma, a hit próbája, a hit küzdelme. Ezen a mai estén a hit forrásáról legyen szó. Honnan is van a hit? Honnan van az, hogy egyáltalán mi hihetünk és hiszünk? Meg egyáltalán mit is jelent hinni? Ez egy borzasztóan fontos kérdés, és mielőtt rátérnénk az igeszakasz, mint egy versenykénti tanulmányozására, néhány szót kell szólni erről is. Mert nagyon sokféle elképzeléssel találkozunk. Sokan elmondják nekem is, hogy ó, tiszteltes úr, hát mindenki hisz valamiben. És ezzel mint egy elvárják, hogy na, akkor essen le az állunk, hogy milyen nagy igazságot mondott az illető, tényleg hisz mindenki valakiben, valamiben. Csak hogy a Biblia mit ért hiten? És jó lenne, ha mi is azt értenénk, amit a Szentírás a hiten ért. Hogy még mélyebben értsük, tudni kell, hogy a Szentírásban az a szó, hogy hit, abból a szóból származik, amit mindannyian nagyon jól ismerünk és szoktunk is mondani, és úgy mondjuk, hogy ámen. Ugyanis a Bibliában a hit nem azzal egyenlő, hogy az én fantázia világom mennyire élénk. Mi az, amit el tudok képzelni? Mi az, ami az én képzeletembe még belefér, azt én elhiszem, ami már a én pici fejemben nem fér bele, azt meg nem hiszem. A Bibliában a hit nem ez. A Bibliában a hit abból fakad, hogy ámen. Azaz, úgy legyen az én életemben, ahogy azt Isten az ő igéjében mondja. Ugyanis a Szentírásban a hit az mindig valakihez kötött, az élő Istenhez kötött, illetve számunkra, a keresztjének számára, Jézus Krisztus személyéhez kötött. Tehát nem azt mondja a Biblia, hogy minden ember higgyen valamiben, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Nem. A Biblia csak azt érti hitnek, csak azt nevezi hitnek, és csak az a hit számít Isten előtt valamit, ami Jézus Krisztus személyéhez kötött. Olyan szépen fogalmazza meg a Heidelbergi KT abban a kérdés feleletben, mikor felteszi, hogy mi az igaz hit? Ugye a válasz az, hogy nem csak az a bizonyos megismerés vagy tudás, így is mondhatnánk, amely alapján igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében kijelentett, azaz, hogy áment mondok arra, amit Isten a Szentírásban kijelentett. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én bármit el tudok hinni, az én fantáziám, én ilyen-olyan csapongók, nem. Hanem az Isten igéjéhez kötött. Tehát az a bizonyos megismerés, hanem ennél több is a hit. Egyrészt az a szívbéli bizodalom, mondja a Káténk, amit Isten szent lelke az én szívemben gerjeszt, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is örök életet, megigazulást és bocsánatot ad Jézus Krisztus érdeméért. A hit ez, és ne érjük be kevesebbel. Nem mondjuk azt, hogy ó, kérem, hát mindenki hisz valamiben, és a végén majd csak jó lesz. Nem, testvérek, a Szentírás a hitet mindig Jézus Krisztus személyéhez köti. Ezt mondja az apostol. Ezt olvastuk a 11. versben. Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mit jelent ez, testvérek? Ez azt jelenti, hogyha valaki hisz Jézus Krisztusban, biztos, hogy nem fog szégyent vallani a végén. Biztos, hogy nem fog elveszni. Biztos, hogy nem fog elkárhozni. Nem jelenti azt, sokan így gondolják, de nem jelenti azt, hogy nem lesznek a hívő ember életében kudarcok. Nem jelenti azt, hogy nem lesznek a hívő ember életében bűnök, de lesznek. Lesznek bukások, lehetnek vargabetűk, csinálhat annyit, hogy az ember maga is rácsodálkozik, hogy már megint mit tettem, de egy dolog biztos. Testvérek, az lehetetlen, hogy valaki Jézus Krisztusban hisz, és mikor itt a földön becsukja a szemét, akkor a kárhozatban ébredjen fel. Nem. Az apostol nyomatékosan írja, valaki hisz ő benne, nem fog szégyent vallani, nem fog kárt vallani, nem fog elveszni. Ebben egészen nyugodtak lehetünk. És ez nem függ a mi teljesítményeinkről, a mi érdemeinktől, ez ajándékba adja nékünk a mi Urunk. Innen is látjuk, hogy ez Jézus Krisztus személyéhez van kötve. Nem akármihez. Nem azt mondja, hogy valaki hisz valamiben, hanem valaki hisz ő benne. Emlékszem rá, mikor a gyülekezetünkbe kerültem, nem sokkal azt követően egyszer bekopogtatott hozzánk a parókiára egy fiatal plébános, és akkor mondta, hogy beszélgessünk egy kicsit, rám mosolyodott, és azt mondja, hogy ó, látom, hogy maga is milyen fiatal, és ennek úgy örülök. Egy kicsit furcsán néztem rá, hogy mondom, mi ebben az a csodamód nagy öröm. Hát, hogy tudunk együtt szolgálni. Hát mondom, mire tetszik gondolni, söprögetésre? Azt mondja, nem, hát ige hirdetésre. Hát mondom, azt nem tudunk együtt szolgálni. Nem, hát mondom, lelombozom a lelkesedését, kedves barátom, de nem tudunk együtt igét hirdetni. Azt mondja, hát miért nem? Hát mondom, azért nem, mert olyan iszonyatos különbség van teológiailag, teológiai látásmódban ön között meg én közöttem, hogy ezt nem lehet összeegyeztetni. Csak egy kicsit elszomorodott, és azt mondta, hogy na látja, hát ez a különbség kettőnk között. Mert vissza kellene menni a hit forrásához. Nem mondom, igen, menjünk vissza a hit forrásához. Azaz, mindazt, amit rápakoltak a Szentírásra, még akár mint szent hagyomány, meg egyéb tévtanítás, azt tegyük félre, és vegyük elő az Isten igéjét. Azt mondja, na látja, ez a különbség, hogy én, mármint hogy ő, én még azt is el tudom hinni, hogy a pápa szava az Isten szava. Mondtam, ez a különbség. Itt nem arról van szó, hogy én mit tudok elhinni, meg mit nem tudok elhinni, hanem vegyük elő az Isten igéjét, és ehhez ragaszkodjunk. Ha ezt megtetszik tenni, akkor tudunk együtt dolgozni. De amíg ezt nem addig, sajnálom, hát én nem haragszom önre, ön se haragudjon rám, de itt olyan közbevettetés van, amit nem tudunk áthidalni. És nem arról van szó, hogy ő mi az, amit még el tud képzelni. Pál apostol nem azt mondja, hogy a te hitvilágod milyen tág még, nem. Hiszel-e Jézus Krisztusban? Személy szerint ő benne. Mert aki ő benne hisz, az meg nem szégyenül. És így folytatja az apostol, mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az ura mindeneknek. Erre az ember kicsit felkapja a fejét, hogy mi az, hogy nincs különbség. Az egyik zsidó, másik meg nem zsidó. Már is különbséget találtunk. Az egyik zsidó, a másik görög. Ebben az összefüggésben a görög azt jelenti, hogy nem zsidó, azaz pogány. Hát ugye, hogy különbség van. Pál apostol itt biztos téved. Csak hogy Pál apostol itt nem arról beszél, hogy születés meg származás között nincs különbség, ott van. Meg szokás, meg szocializáció, meg sok különbség lehet. De egy dologban nincs különbség. Miben? Abban, hogy mind a zsidó, mind a görög Jézus Krisztusra szorul. Jézus Krisztus nélkül akár zsidó, akár görög el fog veszni. És ez biztos. Most teljesen mindegy, hogy mennyire hisz az atyai hagyományokban, teljesen mindegy, hogy milyen érzések vannak a szívében, ha nem Jézus Krisztushoz megy, el fog veszni. Nincs különbség zsidó meg görög között. Az ezt megelőző 9 fejezetben az apostol elég részletesen kitárgyalja ezt a kérdést. Hogy ugyanúgy bűnösek a pogányok, ugyanúgy bűnösek a zsidók, ugyanúgy bűnös mindenki, és szűkével van a kegyelemnek Jézus Krisztus nélkül. Ő hozzá kell menni, őtőle lehet kegyelmet kérni. Nincs különbség, és a tekintetben sincs különbség, hogy mind a kettő hitre juthat. A zsidó is, meg a nem zsidó is. Egy izraelita is kaphat hitet Jézusban, meg egy pogány is kaphat hitet. Ó, micsoda nagy örömhír! Mit jelent ez, testvérek? Ez azt jelenti, hogy nem egy nációban gondolkozik Isten, mikor az üdvözültekre néz. Nem azt mondja, hogy kérem szépen a mennyek országában csak németek lesznek. Akkor jó néznénk ki. Hanem ott lesznek zsidók is, görögök is, magyarok is, lesznek németek is, románok is, cigányok is. Bárki hitet kaphat. Nincs különbség. Abban sincs különbség, hogy mind a kettő rászorul Jézus Krisztus kegyelmére, és abban sincs különbség, hogy bárkinek kegyelmezhet az ő ura. Írja is az apostol, hogy ugyanaz az ura mindeneknek. Annak a pogánynak is, aki még erről történetesen nem tud. Annak is az élő Isten az ura. És ő is kegyelmet kaphat. És visszatér az előző gondolatra az apostol a 13. versben, mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Hogy olvastuk az előbb? Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, azaz Jézus Krisztus nevét, megtartatik. Megint nem azt mondja, hogy akármit, meg akármit hihet, hanem Jézus Krisztust. Ki tudja segítségül hívni az ő nevét? Testvérek, az, aki hisz ő benne. Az elmúlt esztendőben valahogy különösképpen is elém hozta Isten a nagypénteki eseményeknek egy mozzanatát. Ismerjük a nagypénteki eseményeket, mikor az Úr Jézus a Golgota keresztjén szenved, majd visszalép a földi világból a mennyei világba, elhagyja ezt a földi világot az őleg, a teste ott marad, azt eltemetik, de a lelke átlép a földi világból a mennyei világba. Azt írja az ige, hogy Jézus nem egyedül megy. Keveset gondolunk mi erre. Testvérek, Jézus a mennyekbe, a földről nem egyedül megy. Megy vele valaki. Azt gondolnánk, hogy egy szent. Egy szuperhívő. Egy olyan valaki, aki minden nap ott jut a jeruzsálemi templomban, aki mindig áldozott, aki Jézusnak a tanítványa volt, aki vele járt, az megy nagypéntek délutánján Jézussal a mennybe. Csak hogy azt mondja a Biblia, hogy nem. Hanem megy Jézus alator. Döbbenet. Tényleg döbbenet. Megy Jézussal egy köztörvényes rabló gyilkos, egy bűnöző, aki a kereszten haldokolva beismeri, hogy mi méltán szenvedünk, mi tényleg elkövet. Őt nem megrágalmazták azzal, hogy rabló gyilkos, tényleg az volt. És hova megy a keresztről alator? Testvérek, a mennybe. Miért? Mert Jézust hívta segítségül. Ott a kereszten. Jézus, és hogy mondja az apostol? Aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. A megtartatás mintaképe számomra a Lator. Testvérek, ha a Lator, mivel Jézushoz fordult, és őt hívta segítségül, a mennyek országába került, ez azt jelenti, hogy még van sanszunk nekünk is. Gyere testvér Jézushoz, és hívjál ő hozzá mindenkit. És ne érj be kevesebben, ne érjük be formális vallásossággal. Ne érjük be azzal, hogy ó, hallottam én már róla. Nem. Ő hozzá kell térni. Jézus Krisztust kell megragadni. Van esélyünk. És ezt követően az apostol rátér arra a gondolatsorra, ami tulajdonképpen a mai esténknek a központi témája, a hitnek a forrása. Ugye azt mondta korábban, hogy mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. És akkor felteszi a kérdést, hogy mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek. Miről van szó? Én attól fogok segítséget kérni, akiben hiszek. Ez egészen természetes. A mindennapi életből is tudjuk, nem? Valami baj van, azonnal kiderül, hogy kiben hiszünk. Jön egy betegség, azonnal kiderül, hogy orvosokban hiszünk-e, bennük bízunk-e, vagy az élő Jézus Krisztusban. Jön valami probléma a családban, valami teher, valami nehézség, azonnal kiderül, hogy kiben bízunk. Van, aki a pénztárcájában bízik, van, aki a bankszámlájában, mondjuk az majdnem ugyanaz, azonnal kiderül. Van, aki a kapcsolataiban bízik, van, aki a politikában bízik, kiderül. A teszt helyzetekben, az ilyen próbatételek között kiderül, hogy az ember kiben bízik. Kiben hisz magyarul. Mit mond az apostol? Mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Itt derül ki a mi hitünk. Az apróságok között. Mikor, kihez fordulunk? És a következő kérdés az apostol részéről. Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Úgy szoktuk ezt mondani hittanórán, hogy olyan ez, mint egy aranylánc. Egyik kérdés a másikból fakad. Mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hinnének, ha nem is hallanának felőle? Mi módon hallanának prédikáló nélkül? És mi módon prédikálnának, ha el nem küldetnek? Nézzük a sor végét először. Honnan van az ige hirdető? Honnan van a prédikáció, az ige hirdetés? Testvérek, az ige hirdetés az Istennek az ajándéka. Isten adja azt, hogy elhív valakit, megszólít, átformálja az ő életét, igét, az ő szavát adja az ő szájába, és tud majd prédikálni. Erre nem lehet jelentkezni. Ez nem úgy van, hogy majd én kiképezem magam, és a végén első osztályú ige hirdető leszek. Ilyen nincs. Isten tesz minket ige hirdetővé. Ő az, aki megragadja az ige hirdetőknek a szívét. Isten az, aki elindítja az egész folyamatot. És ő is tartja kézben, majd ezt fogjuk látni később. Miképpen prédikálnak, mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek. Isten hívja az ige hirdetőt, és Isten küldi el. Az ige hirdetés az tőle van. Gondoljunk bele, testvérek, hogyha a mi Urunk nem szólítja meg Pál apostolt vagy Sault ott a damaszkuszi úton, miközben lovagol Damaszkusz felé, akkor mi történik? Saul szépen bemegy Damaszkuszba, üldözi a keresztényeket tovább. Lesz belőle egy első osztályú keresztény üldöző. A Sanhedrin-i nagyszerű sikereket fog elérni, megbecsült rabbi lesz, dicsősége lesz. De nem lesz belőle apostol soha. Vagy gondoljunk bele, hogyha Pétert Jézus nem hívja el, akkor Péter az a kis halászati KFT-t szépen kifejleszti, nagyszerű sikereket érhet majd el később, meggazdagszik, de apostol nem lesz belőle soha. Mert az Isten munkája az. Ő hívja el, és ő küldi el. Ő teszi alkalmassá az ige hirdetésre az övéit. Mellesleg ez úgy gondolom, meg úgy tapasztalom és vallom is, hogy ez látszik is. Van olyan, mikor valaki akar prédikálni, csak úgy érezzük a szavain, hogy őt nem az Úr Jézus küldte. Én is hallottam már olyan ige hirdetést, amikor a végén mondtuk az illetőnek, hogy kedves barátom, hát nem kell magadat kínozni, hát te se hiszed azt, amit mondasz. Talán kezdjél valami más szolgálatba, az Isten téged abban tud használni, mert az ige hirdetés az nem tőlünk van. Az egy mennyei ajándék. Isten küldi el az ő szolgáit, ő adja szájukba az igét. És ezt az igét meg is kell hallani. Tehát mi módon hallanának prédikáló nélkül? Mit kell az ige hirdetőnek mondani? Azt, amit Jézustól meghallott és megértett. Ez is nagyon egyszerű. Tulajdonképpen a ige hirdetés a világ legegyszerűbb dolga. Az ember megkérdezi az Urat, hogy mit mondjak, és amit meghallottam, azt kell elmondanom. A problémák akkor kezdődnek, amikor az Úr nem mond semmit. Akkor jön az, hogy a saját bölcsességünket kezdjük el majd rakosgatni ide-oda, és akkor ürül ki a templom. Ez egészen szépen összefügg. Istennek a szavát kell hirdetni. Az ige hirdetőnek a feladata Isten igéjét, a Jézusról szóló bizonyságtételt. Nem mondhat mást. Nem mondhatja azt, amit ő nagy bölcsen kisütött otthon a maga csendességében. Mit üzen az élő Isten az igény keresztül? Mert ezáltal lesz hit. Ezt mondja az apostol, hogy mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak. Ha nem hallunk Jézusról, nem is hihetünk benne. Ez ennyire egyszerű. Annyira szomorú szoktam lenni, mikor valami egyházi műsor van a televízióban vagy a rádióban, és beszélnek az egyház érdemeiről, az egyház kulturális örökségéről, meg a kutyának a füléről, csak Jézusról nem beszélnek. Őt kellene elhirdetni ebben a világban. Kiderül. Az Úr Jézus a prédikátorokat, ige hirdetőket arra hívta el, hogy az ő igéjét, az ő szavát hirdessék, és ne valami mást. És erre mondja az apostol azt, amit mi is szoktunk tapasztalni, hogy de hát nem mindenek engedelmeskednek az evangéliumnak. Sajnos ez így van. Mert Ézsaiás is azt mondja, Uram, kicsoda hit a mi beszédünknek. Hát hallották az evangéliumot, ott Pál apostol idejében is. A zsidók várták a messiást. Nagyon várták a messiást. A zsidók ismerték a proféciákat. Tudták, hogy el kell jönni, sőt azt is tudták, hogy valamikor most kell eljönni. Hiszen ismerték Jákobnak a proféciáját, hogy a halálos ágyon mondja Jákob, hogy nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, amíg el nem jön a messiás. És oda van a fejedelmi bot Júdától, hiszen egy edomita uralkodik Izraelben. Az nem zsidó. Most kell jönni valamikor a messiásnak. Ezért volt Jézus idejében olyan hatalmas messiás vár, és ezt tudták a zsidók. Tudták, hogy hol kell Jézusnak megszületni. És mégsem hittek benne. Számomra is, ez most ezen a karácsonyon lett újra hangsúlyos, akkora nagy csoda, meg olyan nagy kérdés, hogy mikor jönnek napkeletről a bölcsek. Egy döbbenetes jelenet a Bibliában. Máté evangélista leírja, napkeletről jönnek a bölcsek Jeruzsálembe. Ugye ezek módos, gazdag emberek voltak, Jézushoz vittek különféle ajándékot, aranyat, tömjét, mirhát, tehát nem ilyen egyszerű pásztorlegények voltak ők. Nagy valószínűséggel egy karavánnal érkeztek, Jeruzsálem alapterületre egy viszonylag pici város, olyan 1 km/1 km-es kis város, oda bemegy egy ilyen karaván, azt mindenki tudja, írja is az evangélista, hogy egész Jeruzsálem megháborodik azon a híren, amit ők hoztak. Mert mit hoztak? Bemennek a palotába, bekopognak Heródeshez, hogy megszületett a zsidó királya. Hol van? Akarjuk őt tisztelni. Megháborodik Heródes is, meg vele együtt egész Jeruzsálem. Híre ment ennek, hogy itt vannak a napkeleti bölcsek, csillogó-villogó ruhában, keresik a megszületett zsidó királyt. És mit tesz Heródes? Testvérek, Heródes érti. Azonnal érti. Mert mit csinál? Hivatja a főpapokat. Gyertek, fiúk, hol kell megszületni? A messiásnak. Tudja, hogy miről van szó. Itt vannak a napkeleti bölcsek, láttak valami csillagot, ők tudják, hogy megszületett a messiás. Hol kell megszületni a messiásnak? És jönnek a főpapok, és a kisújukból kirázzák a Mikeási proféciát, hogy megvan írva, hogy te semmiféleképpen nem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között Efratának Betleheme, mert belőle fog származni. Hát Betlehembe kell megszületni a messiásnak. És számomra a döbbenetes jelenet az most jön. Meghallják a hírt a napkeleti bölcsek, elindulnak Betlehembe, és nem megy velük senki. tudja Heródes, tudják a főpapok, tudják már a körülött álló udvari szolgák is, és senki nem megy a napkeleti bölcsekkel. Miért nem? Nem tudták? Tudták. Azért nem, mert nem hittek. Ahogy az apostol írja, nem engedelmeskedtek az evangéliumnak. Tudták, hogy ott az élő példa, ott vannak a napkeleti bölcsek. Utaztak sok száz kilométert, és ők nem hajlandók azt a néhány kilométert sem megtenni. Pedig már a címet is tudják szinte, hogy hova kellene menni. Miért nem mennek? Azért nem mennek, testvérek, mert nem hisznek. Különben ez a mi csődünk, és ezzel csődöt is vallunk a keresztény pedagógia terén. Olyan sokan gondolják, hogy ó, kérem, ha fiatalokat megtanítjuk a 10 parancsolatra, meg megtanítjuk az evangéliumi történetekre, akkor majd erkölcsösek lesznek mind. Minden probléma megoldódik, minden rendben lesz. Csak hogy testvérek, ez nem igaz. Hiába tudja valaki a 10 parancsolatot, hiába tudja az evangéliumi történeteket, ha nem hisz, ha nem kapja meg azt az ajándékot, amiről mindjárt beszél Pál apostol, akkor az egész csak egy információ lesz. Egy lexikális tudás. De nem válik a szívében életté, nem válik megtartó erővé, nem lesznek belőle cselekedetek. Ezért mondja az apostol a 17. versben ezt a nagyon jól ismert igét, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Úgy is lehetne ezt fordítani, hogy a hit Isten igéjének a meghallása által van. Tulajdonképpen ez a kicsi igekötő, hogy meg. Ezt nem tudjuk mi elvégezni, sem a saját életünkben, sem senki másnak az életében. Az evangéliumot el tudjuk mondani, prédikálni tudunk, de hogy a másik azt meg is hallja, azt nem tudjuk elvégezni senkinek a szívében. Ez Istennek a munkája. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy a hitet az Úristen két kézzel adja. Az egyik keze által elhívja azokat a szolgákat, akin keresztül az igehirdetés megérkezik hozzánk. Ez Istennek a külső munkája. Elhív alkalmassá tesz igehirdetőket, akik hirdetik az igét. A másik kezével az Úristen belenyúl egyen-egyenként mindenkinek a szívébe, és a hirdetett igét meghallja. Akkor lesz hit, akkor lesz megtérés. Mi a hitnek a forrása? Testvérek, Istennek a munkája. Isten hívja el, ő küldi el a szolgáit, akin keresztül az ő igéjét hirdetteti, és Isten végzi el a Szent Lelke által bennünk azt a munkát, ez a Szent Életnek a belső bizonyságtétele, amely által megértem, hogy az hozzám szól. Én soha nem felejtem el, mikor Isten először szólt hozzám. Nem olyan nagyon régen volt az. Arra emlékszem, hogy nagyon nem akartam templomba menni, már érettségi után volt, úgy alakult, hogy valami miatt mégis kellett, és még hisztiztem is, de hát nem sikerült megoldani a kérdést. Elmentem templomba, elmentünk, ott ültem a hátsó sorban, és hozzám beszélt az élő Isten. Én soha előtte, sőt, talán még azóta sem láttam az ige hirdetőt, nem ismertem őt, de hozzám beszélt az ige. Pedig még azt a történet, amiről prédikált, még ismertem is. Akkor hallottam meg. És utána elkezdődött az életemben valami változás. Én saját magamra nézve tudom, hogy én nem kerestem az Istent. Biztos, hogy nem kerestem. Ő keresett engem. De ugyanígy van azzal is, aki azt mondja, hogy keresi az Urat, akkor fog hitre jutni, mikor az Úr megtalálja őt. Keres, testvér, nagyon fontos, és amikor az Úr megtalál téged, akkor majd hit támad, hit ébred a te szívedben, mikor meghallod az igét. Ezt semmilyen módszerrel nem tudjuk senkinek a szívében elvégezni. Én is próbálom, hittanórán, konfirmációs órán, néha komolyan, néha kicsit viccesebben, nem megy. Isten kezébe kell letenni. Mit jelent ez, testvérek? Ez két dolgot jelent. Először, akinek már van hite, tehát hisz Jézus Krisztusban, az legyen ezért mérhetetlenül hálás. Mert ez nem tőlem van. Isten ajándéka. Ez nagyon-nagyon fontos. Ne tartsa magát különnek semmiféleképpen sem attól, akinek még nincs. Nagyon nagy kísértés, az a másik, az bezzeg nem hisz. Már bocsánat, nem arra gondoltam senkire. Nem vagyunk különbek, ez ajándék. Ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik, hogy úgy tekintsek arra a másikra, aki még nem hisz, hogy bármikor megkaphatja ezt az ajándékot. Gondoljunk a Latorra, testvérek. Nincs reménytelen helyzet. Én saját életemből tudom, saját családomból tudom, én is van már, akiről lemondtam. Annak már csináltunk akármit, az lehetetlen, hogy megtérjen. Olyan jó, hogy az Úristen fantázia ennél az egy kicsit bővebb, és ő bármikor hitet adhat. Ilyet is láttam már egészen közelről, mikor valaki, aki soha nem hittük volna, egyszer csak elővette a Szentírást, és hit támadt az ő szívében. Isten megszólította őt. Nincs reménytelen eset. Ne tartsuk magunkat különnek semmiféleképpen, és ne mondjunk le senkiről. Arról sem, akiről már azt mondjuk, hogy semmi remény sincs emberileg nézve. Olyan jó, hogy ez nem emberileg kell nézni, hanem mennyei szempontból. És végezetül az utolsó négy versben az apostol egy érdekes képet hoz a római gyülekezet elé. Azt mondja, hogy a zsidók nem hallották az, hogy Jézus megszületett, de hallották. Én vallom, testvérek, hogy Izraelben egész komoly szóbeszéd tárgya volt, hogy talán ő a messiás. Amikor Jézus egyik városból a másikba ment, kicsit olyan komikusnak tűnik a jelenet, hogy hurcolászák a betegeket utána. Hogy merre van a csodatévő názáreti doktor. Több volt Jézus, ezt tudta mindenki. És mégsem hittek benne. Nem arról van szó, hogy nem értesültek felőle. Sokan voltak, akik kaptak a kenyérből, a halból, sokan látták Jézusnak a csodáit. És mégsem ébredt hit a szívükben. Azt mondja az apostol, elhatott a földre az ő hangjuk, a lakóföld véghatáráig. Vagy mindenki, egész Izrael ismerte. Akkor mi a probléma? Az a probléma, hogy az Úristen nem végezte problémát. Azt látjuk, azzal szembesülünk, hogy Isten ajándékba adja hitet, és akik még akkor ott voltak, nem kapták meg. Ezért mondja az apostol a 20. versben, megtaláltak azok, idézi Ézsaiást, akik engem nem keresnek, nyilvánvalóvá lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Testvérek, ott voltak Jézus korában sokan Jézus körül, és hitet kaptak olyanok, akikre talán nem is gondoltak. Megtér a kereszten a Lator. Ismerik a főpapok a proféciákat, és hisznek Jézusban a napkeleti bölcsek. Akik nem keresték. Akik nem voltak ott a templomban. Akik nem tartoztak szorosan Izrael népéhez. És hadd mondjam meg, hogy ma is van ilyen. Ismerek ilyet is, hogy valaki talán már sok év óta ott ül a templomban, formálisan úgy tűnik, mintha gyakorolná is a hitet, nagyon sok bibliai történetet is ismer, csak valahogy még nem kapta meg ajándékba. Valaki meg egyszer csak bejön a templomba, ilyet is láttunk, először van ott, megérinti a szívét a Szentlélek, és hitet kap. Testvérek, ennyire nem tőlünk van. Isten lelkének a munkája. Megtaláltak azok, akik engem nem keresnek, és ma is megtörténhet. Valakinek a szívében egyszer csak Isten hitet gyújt, hitet támaszt, hitet ad ajándékba. Ezért mondja az ige, hogy ne mondjunk le senkiről. Ha én már kaptam, legyek érte nagyon hálás, és úgy könyörögjek azért, akit Isten elém hoz, hogy ő is kaphat. Most, mikor majd ima közösségre csendesedünk el, akkor jó ezt is így Isten elé vinni, a mi hálánkat, hogy hálásak vagyunk azért, hogy ismerjük az élő Jézus Krisztus, és a kéréseinket is, hogy Uram, Te végezd el kinek-kinek a szívében. Olyan nagyon nagy szükség lenne, testvérek, ebben a nyomorult és lelkileg egyre sötétebb világban, hogy minél többen meglássák Jézus Krisztust, a benne felkínált kegyelmet. Ajándékozzon meg minket, ami Úrunk, ezzel a hittel, és újítson meg, hogy valóban így tudjunk imádkozni, így tudjunk benne bízni, így tudjunk hinni, és így tudjunk az ő dicsőségére élni. Amen. Ima közösségre fogunk majd elcsendesedni, és Földvári Tibor nagy tiszteletül fogja az ima közösséget vezetni.
az ima közösségünkre témaként szeretném javasolni a mai naphoz kapcsolódó gyülekezeti alkalmainkat. Gyülekezeti hittanórák vannak, ilyenkor felnőtt konfirmáció, énekkarunk gyakorol és készül a szolgálatra. Hordozzuk ezért ezeket az ügyeket az Úr előtt, mint gyülekezeti ügyek. Gondoljunk az ige hirdetőkre, gondoljunk a Biblia fordításra, a hit forrása kapcsán. Csépe Andrea testvérünk magyar nyelven szolgál az ottaniak között is, Biblia fordítás szolgálatában munkálkodik, mint misszionáriusunk. És szeretném javasolni, hogy gondoljunk azokra a szolgálatokra, a szolgálatainkra, ahol lehet, hogy nem szóban használ az Úr minket, hanem a szeretett szolgálaton keresztül. A diakónei munkát, az idősek közti szolgálatokat, kórházi, egyházi, kórházi szolgálatokat, feladatokat. Most ezt tovább nem sorolom. És hadd említse meg a testvéreknek, hazahívta az Úr Petes Endre presbiterünket mai napon, és most imádkozzunk majd az ő feleségért és családjáért is. Ő már a jobb helyen van. Maradjunk ima közösségben, kezdjük most is majd az Úr dicsőítésével, hálaadással, majd folytassuk rögtön utána kéréssel, könyörgéssel, bűnbánattal. Én fogom a legvégén befejezni. Imádkozzunk közösen. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért a kegyelemért, amelyet vállaltál, érettünk, a kereszten megmutattál, végbevittél, elvégeztél, és azért a kegyelemért is, hogy lelked által mi is ismerhetjük az ígét, ismerhetünk téged. Bocsáss meg, kérünk, hogyha nem ragaszkodtunk, nem ragaszkodtam a te ígédhez, de szeretnék most megújulni. Vezess most is lelked által ima közösségünket. Amen. Istenünk, mennyei atyánk, azért imádkozunk, hogy hagyd lehessen a gyülekezet közössége is olyan szeretett közösség, ahol a hirdetett ige mindig igeszerűen hangzik, és ahol a te isteni szereteteden keresztül is láthatatlan módon is munkálkodik a te igéd. Kérünk azokért, Urunk, akik ellenállnak még csak ugyan a szeretteink, családtagjaink közül is, adj türelmet, elhordozó szeretetet irántuk, hagy tudjunk rátekinteni, ahogy hallottuk is az ígében. És imádkozunk azokért, akik szolgálnak is szeretett szolgálatban. Imádkozunk azokért, akik megfáradtak talán a szeretett szolgálatban. Erősítse meg őket is a te szavad. Imádkozunk, Urunk, a lelkipásztor képzésért. Küldj olyan férfiakat, Urunk, akik hirdetik a te ígédet. És kérünk téged arra, Urunk, hogy áld meg a holnap esti ige szolgálatot is, és az ima közösségünket. Most is, Urunk, a te kegyelmedből imádhattunk téged, könyöröghettünk hozzád hálaadással. Jézus Krisztus nevében kérjük, hallgass meg imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek nevében is szeretettel köszöntöm pap Tibor tiszteletes urat, aki közöttünk szolgált. Isten áldja meg az életedet, és hálásak vagyunk, hogy itt lehettél velünk, és elfogadtad a meghívást is. Befejezésül pedig az áldás kérése vétele előtt a 479. számú dicséretet énekeljük. A 479. számú dicséretünket mind a négy versével: hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, s a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fethetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.